Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy katonai kommunikációs csatornákat, forró drótot hoznak létre Washington és Peking között. Pete Hegseth közlése szerint a lépése azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök Dél-Koreában találkozott. A Pentagon engedélyezte a Fehérháznak, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat adjon Ukrajnának, miután megállapították, hogy ez nem veszélyezteti az amerikai készleteket. A végső politikai döntés azonban az Egyesült Államok elnökére, Donald Trumpra hárul. Ukrán drónok támadták meg Oroszország egyik fő fekete-tengeri olajkikötőjét. Az orosz hatóságok szerint két külföldi hajó megrongálódott a támadásban, de a legénység sikeresen eloltotta a tüzet, írta a Reuters hírügynökség. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotály elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Kosztolányi Dezső. Halottak. Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók közt titokzatos megállók, a mély sötét vízekben néma, lassú hálók. Képek. Már megdermedtek, és örökre szépek. Nem élők. Mindent felejtő, mindent porba ejtő henyélők, kiknek kezéből a haraszt alatt lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyúltan az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul. Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát, ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi-régi műből. Kilobbant sejtcsomók.
Kosztolányi Dezső Halottak című versét Fehér István mondta el. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán, édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az akkor indult Nyugat munkatársa, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az esztendő szerkesztője volt, Hatvani Lajos, Karinti Frigyes, Tóth Árpád mellett és alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának. 1930-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották. 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy megmentse a budapesti nemzetközi kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi Dezső 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta a zenei szerkesztő és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Cserehátra megyünk, Koltavári Attila, Homrogdi plébános segítségével. Elsőként vele beszéltem a megkerült harangról. Bejöttünk itt a közösségi terembe, és mondod, ott van a 100 fai harang, ami eltűnt és megkerült. Egy rövid története azért csak van ennek, ugye?
Igen. Tehát Szászfa településen, ami egy nagyon pici kis falvacskot a szlovák határ környékén, Krasznokvajdának a filiájaként szerepel, hivatalosan még ma is, ott áll egy katolikus harangláb. És erről a haranglábról néhány hónappal ezelőtt eltűnt a harang. Értesítettek bennünket, hogy a krasznokvajdai rendőrök, hogy mi történt, és akkor hát úgy is gondoltuk, hogy ennek már biztosan végérvényesen nyoma veszett. Igen, ám de egyszer csak aztán egy kis idő elmúltával kaptunk egy telefont, miszerint Szlovákiában megtalálták. Ott megpróbálták leadni egy mélytelepen, és hát aztán végül is így megkerült a harang, visszaszállították hozzánk. Egyelőre most itt van a Homrogdi plébánián, itt a nagy terembe helyeztük el, és hát majd, hogyha anyagi forrásunk lesz rá, majd valószínűleg az egyházmegyének a támogatását fogjuk ehhez majd kérni a következő évben, hogy akkor majd felszereljük az eredeti helyére.
Milyen nagyságú egyébként, súlyra tudod, de nagyságra hát mennyi, 50-60 centi magasságú?
Szerintem ez körülbelül ilyen 100 kg súlyú lehet, de ezt mindjárt meg is nézhetjük, hogyha mondod, mert...
Inkább nem próbálom felemelni, mert megszakadok. Nem szokta turcolni.
Nem. Csak amikor a rendőr úriember hozta, aki elszállította hozzánk, ő látszott rajta, hogy elég komoly erőfeszítést kell kifejtenie, hogy be tudja hozni ide a plébániánkra. Úgyhogy mivel, hogy mind a harangnak a nyelve eltűnt, tehát ugye azt már nem találták meg. Így van, tehát sajnos a harang nyelvét is pótolni kell majd, illetve magát a felfogató mechanizmust is, tehát gyakorlatilag a harang az meglett, de ami a felfogatáshoz kell, illetve a harang nyelve is, az sajnos az nem került elő. Úgyhogy ezeket majd utólag kell pótolni, ez pedig ugye szakemberre van szükség, hogy megfelelő nyelvet is keríteni bele.
Tehát a hangolás, hogy milyen legyen, ugye?
Így van.
Hallottad a hangját valamikor?
Megmondom őszintén, hogy nem. Ez nagyon ritkán, tehát ez ilyen kézi harangozás volt ott
a Szászfán,
kötéllel húzták, és ez amikor halott volt a faluba, ezt akkor húzták csak meg.
Értem, akkor tulajdonképpen, de azért a falunak hiányzott, gondolom.
Hát persze, igen. Tehát igen, Szászfán egy református templom van egyébként, a katolikusoknak ez a harangláb volt, de hát ugye amikor katolikus halott volt a településen, akkor ezzel harangoztak.
Szóval akkor ide segítség is elférne, akár szászfaiak, akár pedig hát az egyház megyétől, hogy visszakerüljön a helyére, és utána pedig őrködni kell. Vigyázni rá?
Hát úgy látszik, hogy most már ilyen világot kezdünk talán élni, de bízunk benne, hogy most már, hogy ez csak ilyen egyszeri alkalom volt, és ez többet, hát reméljük, hogy nem fog megismétlődni.
Hány éves lehet ez a harang? Körülbelül.
Hát ez körülbelül...
Nehéz megemelni. 100 évestől idősebb. 1909-100 éves elmúlt, nagyjából annyira satszoltam. Akkor nem vitte el a világháborús, hál' Istennek.
Hát, hál'
Istennek. Megmaradt, mert ekkor beolvasztották az első világháborúban a harangokat.
Igen. De hál' Istennek, hogy hát ennek, hogy ilyen kis település volt, meg
nem
ilyen eldugott helyen volt.
Hanem vitték beolvasztani. No, akkor Attila, atya, köszönöm szépen. Mindig beleszaladok valamibe, amit éppenséggel itt találunk. Jó, egészséget neked.
Köszönöm szépen, és nektek is.
Koltavári Attila homrogdi plébánost hallották a megtalált szászfai harangról. Műsorunk folytatásában Homrokdon maradunk.
Juhász Imre vagyok, egy homrokdi születésű gyerek, egy 7 gyerekes családba születtem. Jelenleg, most ez a felvétel készül, ez nem a szülői ház, ott az öcsémnek a családja lakik, mert hogy egy időben, 70-es években, mert középiskola, egyetem, munkahely, elkerültem Miskolcra, és akkor az 1990-ben a rendszerváltozás első önkormányzati választása idejébe hazahívtak a falusiak, és azóta 24 éven keresztül én a település polgármestere voltam, és akkor én úgy gondoltam, hogy itt kell élnem, akkor Homrokdon, és akkor ezt a lakást, ezt a házat megvásároltam, és most ez az én otthonom, ez az én otthonom.
Hát úgy kellett volna kezdenem, hogy Isten éltesse sokáig, hiszen volt már olyan, hogy olyan emberrel beszéltem, akinek a születésnapja volt, de azt tudtam. Most tudtam meg. Hát bizony, fiatalos ahhoz képest, pedig jó, 21 néhány év polgármesterség azért csak megviseli az
24 év, igen.
Megviseli az embert már úgy is, hogy a felelősséggel kell, hogy gondoljon itt mindenkire, mert a polgármester szinte az egész faluért felelős, ha igaz.
Úgy fogom fel ezt a dolgot, hogy rendkívül hálás vagyok a sorsnak, hogy egy olyan időpontban adott nekem szerepet az én szülőfalumban, amikor tulajdonképpen majdhogy nem mindent, de sok mindent előről kezdtünk. Rendszerváltozás első önkormányzati választásától voltam folyamatosan 24 éven keresztül polgármester, és olyan mértékű fejlesztések kötődhetek az én nevemhez, az én pályázatíró képességemhez, az én érdekérvényesítő képességemhez, hogy ezen a településen még vezetékes ivóvíz sem volt 1990-ben. Úgy adtam át a utódomnak a pálcát, hogy egy 3,4 milliárd forintos beruházást hajtottunk végre 24 év alatt itt a településen, és teljes összkomfortot alakítottunk ki, a gázvezetéktől a szennyvízig teljes összkomfortot. Intézményrendszerek alakultak ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy a belső Cserehát egy mikrorégiós központja lett Homrok. Intézmény ellátás tekintetében és egyéb dolgok tekintetében. Tehát én hálával tartozom a Teremtőnek, hogy nekem adott ilyen lehetőséget, hogy én ezt megcsinálhattam, és én eleget akartam tenni ennek az elvárásnak, és sok munkával sokat dolgoztam, sok vesződéssel, sok öröm és sok, ellenlábas is kihozta belőlem, hogy egy ilyen jó településen élünk, mint ahol milyenen élünk.
Belső Cserehát nem nagyon ismerik tulajdonképpen, még a hallgatóink sem nagyon, hiszen ugye a Cserehátról leválasztották azt a részt, ami a szíve volt, és tulajdonképpen így valahogy olyan lehetőséget kapott akkor még a szocializmusban is, ami nem tudott igazából kihasználni, nem fejlődött.
Igen, a Cserehát az egy földrajzi meghatározás. A Bódva folyó és a Hernád folyó és a határtól Szikszóvárosig tartozó terület, ez egy földrajzi meghatározó, valóban rendkívül módon elavult és elmaradott térség volt. Most már egészen másképp, más arculata van ennek a területnek.
Tulajdonképpen a közlekedés azzal, hogy a pálya most már itt megy el, nem olyan messze az autópálya, ez egy kicsikét akár még az ipart is idehozhatja, ha egyáltalán, ugye Szikszó nem viszel mindent. Ez a kettő dolog, ami fontos, a Szikszó közelsége. Ez tulajdonképpen egy szempontból jó is, hiszen munkát ad az embereknek, másik szempontból pedig a fejlődésnek a gátja. Igen. Ez így van?
Igen. Valóban nincsenek távol a munkalehetőséget adó városok. Szikszó, Miskolc, másik völgyön Encs városa. Én tőlem ez nem esik távol, ez a gondolkodás. Én sose gondoltam azt, hogy ezekre a településekre kell hozni az iparszerű, nagy munkahelyet adó, befogadó képességű vállalkozásokat. Ennek a területnek megvan a maga szépsége, a mezőgazdaság és az állattartáson keresztül. Van is itt szép példák, a saroli marhatartás, ugye az egy korábbi állami gazdaság, a Léhi állami gazdaság hagyatékaként, most már ugye magánkézbe, illetve most már a földterületek is magánkézbe, sok fiatal gazdával. Tulajdonképpen azt csinálják ezen a vidéken, ami erre a vidékre való, a mezőgazdálkodás csinálják. Az egy más kérdés, hogy vissza kellene hozni a kertészetet, mert komoly a vadászpatak, vagy a mántapatak, ezt a két nevet szoktuk használni, völgyébe elég komoly kertészkedést is csináltak annak idején a TSZ időszakokban. Most egyenlőre az még nincs, most még a nagyüzeminek mondható, vagy kisebb, közepes gazdáknak a működése. De hát azt csinálja most ez a térség, amit kell, mezőgazdasággal foglalkozik. Aki pedig el akar járni, autóbusz közlekedés, vannak ugye foglalkoztató cégek, akik küldik az autóbuszokat, tehát egy 3-4 órán belül elérhetőek a munkahelyek is, aki dolgozni akar.
Ugye a fiatalok zömében olyan helyet szeretnek, ahol van nyüzsgés, mozgás, de sokan ki is jönnek. Pontosan azért, hogy nem kell az a nyüzsgés, itt megvan iskola, óvoda, bölcső, de az infrastruktúrával mondta, hogy semmi gond, tehát itt lakható. Mivel már azért távmunkások is nagyon sokan vannak, nyugodtan kijöhetnek, és akkor költözhetnek olyan házakba, amik viszonylag jó állapotúnak látszik.
Igen, már azóta is, én 2014-ig voltam polgármester, azóta is sok-sok változás van. Nem mondom, hogy hátrányára a településnek. A fejlődés nem olyan mértékű, mint korábban volt, de a feladat sem olyan nagyságrendű már. Tehát ezt be kell látni, hogy mindig szokták emlegetni az emberek, hogy jaj, a maga idejében polgármesteri, akkor az volt a feladat, mert meg kellett építeni ezt is, azt is, amazt is. Ma egészen más a feladat. Valóban
egy szintugrás van már.
Így van, igen, igen, teljesen más feladatok vannak. Valóban az a jellemző a mi településünkre is, egyébként betelepülő település, a belső Cserhátból nagyon sokan költöznek ide, és zömébe szinte 90%-os nagyságrendben azt a támogatást, azokat a forrásokat a családok a lakásuk rendbetételére, annak a szépítésére, korszerűsítésére fordítják. Tehát ilyen tekintetben azt mondom, hogy a zömébe, a családok legnagyobb részébe nincs alapvető probléma, és értelemszerűen miután megszoktak egy komfortosabb, jobb életszínvonalat, bizony most a munka is, igen, tehát azt mondják, hogy keresjük akkor a munkát, mert ezt fenn akarjuk tartani, ezt az életszínvonalat, igen, tehát ez hoz magával egy ilyenfajta gondolkodást is az emberekbe. Bár a szociális háló itt is működik, de csak arra hagyatkozva ugye egyre kevesebben élnek ilyen forrásokból.
Ha jól hallottam, hogy a népesség itt mintha növekedne. Ahhoz képest, ami volt, ugye jó pár évvel ezelőtt volt a holdpont, és akkor most már, amikor elkezdett egy kicsit fejlődni, ez a közeg akkor már növekszik a lakosság, tehát itt nem egy elöregedő faluról van szó, úgy hallom az iskola is tele van, szinte újat kellene már építeni, amit máshol bezárnak, templomot, mindent, itt nem kell a templomot se bezárni.
Igen, valóban a település létszáma nő, nem a korábban helyben lakó családok száma nő, hanem a betelepülők száma nő, és még egyszer mondom, legtöbbjükkel tisztességes viszonyt lehet ápolni. Az intézmény hálózatot nagyon büszkén mondom, hogy azt mi hoztuk ilyen állapotba, az a korosztály, akik akkor az önkormányzat dolgaival foglalkoztunk. Amikor hazaköltöztem a településre, akkor a Homrögdi általános iskolában, jelenlegi iskolának a helyszínén 6, azaz 6 tantermes iskola volt. Emeletes, de 6 tantermes. Ma 20-25 szaktanterem, nyelvi labor, informatika és minden más, ezeket a fejlesztéseket mind mi csináltuk meg. Az utolsó nagy beruházásunk az 2010-ben ért véget, akkor tulajdonképpen amit még lehetett, mindent korszerűsítettünk és bővítettünk, és akkor született meg az a döntés, az az elhatározás, hogy ezt a szép állapotú iskolát, jó felszerelt iskolát, jó tantestülettel felszerelt iskolát egyházi fenntartásba adjuk, mert hát volt egy olyan gondolat bennem, én mindig azt olvastam, hogy az egyházaknak mindig voltak idézőjelben elit iskolái, és én azt érzékeltem, hogy az állam már nem tud akkora forrást tenni ehhez a nagy intézményhez, mint tett korábban. A környező települések, viszonylag kevés anyagi adottságokkal rendelkező települések egyike sem tett az iskola fenntartásba egy forintot sem, viszont az ő gyerekeik ide jártak, tehát csak a Homrogi önkormányzat volt az, aki az intézmény fenntartást ellátta, és úgy gondoltuk akkor, és a testület ezt támogatta, hogy egyházi fenntartásba adjuk, és azóta jelenleg is. Hát a létszám jelentősen nőtt, infrastruktúrálisan nőtt tovább a iskola is, igen.
Szóba került az egyház, hát hogyha jól hallottam, ennek köze van azért ehhez az egyházhoz. Látom, hogy görögök is vannak, görög katolikusok, nem tudom, mit református is van.
Ez a település Ruszén betelepített település. A görög katolikus vallás volt mindig a meghatározó Homrogdon. Jelen pillanatban már nem számoljuk, hogy görög vagy római, kik vagyunk többen.
Katolikus.
Katolikus és katolikus, így van. Az a lényeg, hogy most már a római katolikusok és a görög katolikusok Lánci József óta 1800-as évek elejétől szép épített templomban gyakorolják a vallásukat, és ugye jelenleg már a római katolikusok is. Hát hála Istennek, ahhoz is van az embernek kapcsolódása köze, mert ha más nem, akkor azt a szép környezetet, ahol a római katolikus templom található, azt a környezetet mi tettük annak idején olyanná, amilyen. Körbe rendbe raktuk a óvodáinkat, és egyéb egy szép teret építettünk hozzá, tehát méltó környezetben, azon kívül, hogy felépítette a római katolikus gyülekezet, azon kívül az önkormányzat azzal, amivel segíthette. Én személy szerint is nagyon büszkén ülök be a római katolikus padsorba, mert hogy ha a római katolikusoknak van ünnepük, akkor a római katolikus is tiszteletre, mert hogy így nőttünk fel. Annak idején egy templom, ha görög isten tisztelet volt, akkor abba vettünk részt, ha római volt, akkor abba vettünk részt. És akkor visszatérve arra az időre, amikor épült ez a templom, Szlovéniába jártam egy kirándulási úton, és akkor bementem egy új építésű római katolikus templomba, és ott találtam egy nagyon praktikus, nagyon jó padsorokat. És akkor rögtön lerajzoltam, leméreteztem, lefotóztam, és Verez Zoltán atya, aki akkor itt a plébános volt, amikor az épült a templom, rögtön magáévé tette ezt a szép padsort, és azokat gyártatta le, azokat a padokat, amelyekről én hoztam a felvételeket, én hoztam a rajzokat, úgyhogy nagyon jó esélyezés, hogy az ember nyitott szemekkel járt, és haza is gondolt akkor, amikor ugye nem a saját földünkön töltöttem az időmet.
Rendkívül jól néz ki ez a plébánia is, és a templom is. Tulajdonképpen ugye ez egy központja itt az alsó résznek, Szikszótól felfelé, tehát Krasznokvajdáig szinte, és bizony itt nyugodtan lehet úgymond dolgozni, mert itt meg van szinte minden a plébánosnak. Igaz, megvan egy 20 faluja is, de hát az egy másik dolog. De a körülmények azok, azt mondom, nagyvárosi körülmények szinte, csak a villamos nem zörög itt. Más minden, tehát elérhető, mellette pedig tényleg annyira kényelmes, hát meg rend van, hát ez természetes. Büszkék lehetnek akkor. Ha ön görög katolikus, én is tulajdonképpen, akkor is büszke vagyok a mi két mezőkövesdi templomunkra, amelyik katolikus, hát meg van egy református is ott, de minden esetre a körülmények ugyanolyanok, vagy talán még néha-néha jobbak, és itt valahogy itt sokat adtak a vallásra.
Mindig is szorgalmas vallást gyakorló emberek éltek itthonra, mindig is. Nagy nevek, olyan boldogan tudok visszagondolni azokra az idős bácsikra, akik jó hangjukkal mindig olyan méltó körülményeket hoztak létre, akár a római, akár a görög-katolik is istentiszteleteken. Úgyhogy én még az a korosztály vagyok, aki élvezhettem azt a korosztályt. Valóban teljes összkomfortban, teljesen jó körülmények között tevékenykedik. Jelenleg ugye Attila atya is, korábban ugye Zoltán atya, aki 19 évet töltött itt a kép, aki az építésnek a motorja volt, és azoknak kisebb településekre, ahol jóval kevesebben gyakorolják már így a vallásukat, de teljes kiszolgálást kapnak az atyától jelen pillanatban is, igen. A közlekedési viszonyok és az úthálózat is minden rendben van. Igen, egyelőre még igen. Az egy más kérdés, hogy én már nem vagyok elégedett azzal a szorgalommal, vagy azzal a buzgósággal, amennyien gyakoroljuk a vallásukat. Messze nem vagyok már ezzel elégedett, de hát mindig ki kell találni olyan megoldásokat, ami esetleg vonzóbbá teszi. Annak idején még egyszer mondom, azért találtuk ki, vagy találtam ki, vagy kezdeményeztem azt is, hogy egyházi fenntartású legyen az iskola, mert azt reméltem tőle, hogy az ottani neveltetés is jelentősen hozzájárulhat, sőt, alapvetően az járulhat hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő generáció gyakorolja a vallását.
Ugye a múltról kérdezhetem, tehát 2014-ig volt polgármester, na de a lélekben azért az ember megmarad, hogy a faluját valamilyen szinten képviselje, akkor is, hogyha mondjuk más politikai, más gazdasági körülmény van, de mindenképpen fontos az, hogy tulajdonképpen ezt nem lehet letenni. Mondjuk, hogyha én leteszem a mikrofont, én akkor is rádióriporter vagyok, vagy voltam, ugye még a falu problémáiról most is gondolkodik.
Igen, véletlenül se szeretnék úgymond befunyulni, mert hogy agyilag nem engedhetem meg magamnak, hogy ne legyek gondolkodó ember. Éppen ezért minden olyan közösségi dologba, ami jelen pillanatban még működik, aminek még esélye van, hogy újra életbe hozzuk, énekkarok működtek, mindenfajta sport és mindenfajta tevékenység működött, meg hát az egyházközség működésébe. Egyrészt kell az a megélt dolgoknak az ismerete kell, hogy az ember átadja a fiataloknak, véleményt mondjon, nem erőszakosan, hanem okosan, jó megközelítésben véleményt, és mindig megvan az a fogadókészség azért a településen, mindig vannak olyan emberek, akik meghallgatják, és azt maguk szintjén tovább viszik. Nem viselek én már tisztséget a településen, ugye a világi elnöki pozíció az ugye korhoz kötött, abból az ember kinőtt, de mindig megkérdezik a véleményüket, meg az ember a jelenlétével, az istentiszteleten való részvételével, azt követően egy kis beszélgetéssel, a boltba való, elmegy az ember a boltba, asszonyokkal mindig kérdezik, hogy mit főztél, polgármester úr, mit süt, mert nagy főzőgető, sütögető ember vagyok, és akkor én osztom meg ezeket a dolgokat. Beszélgetni kell az embereknek.
Úgy, de ritka szerencséje lenne kolléganőmnek, aki ugye ilyen műsort is vezet, egy ilyen csereháti receptet elmondana nekem, amit szokott itthon, hát mi szabolcsiak, meg azok, akik görögkatolikusok, a krumpli, káposzta volt.
Igen.
Mindenünk.
Hát gyerekkoromban a 7 gyerekre való tekintettel a húsból volt a legkevesebb részünkről. Azt gondolnám, hogy most már nem. Én megmondom őszintén, legjobban a csirkének, a jóházi csirkének, tyúknak, kakasnak a feldolgozását szeretem a legjobban. Ott az első számú dolog az a bőre alá is, és a testüregébe is jól betöltött tyúkhúsleves.
Úton áll a szánkban.
Igen, tyúkhúsleves, jó sok zöldséggel, és ahhoz mindenféleképpen a húshoz és a zöldségekhez mindenféleképpen vagy birsalma szósz, tejszínes, vagy megyszósz, vagy paradicsomszósz, tehát ez az ünnepi dolog. De miután vadászember is vagyok, a vadpörköltek és a vad ételeknek a készítését is nagyon szeretem, gyakran használom az udvaromon van rakott kemence is, annak a jó tulajdonságait is, amikor az ember egy kenyérsütés után betesz egy gazdag hússal, a pulykától kezdve sok hússal ellátott sólett alapanyagot, és másnap reggel veszi ki a kemencéből, az is nagyon vendégmarasztaló tud lenni. Úgyhogy elég sok minden van, amit az ember, hát hogy mondjam, gyakorol, illetve hát én a családi kötelékből hozott gyakorlatot. Én minden évben tartom a 7 gyerek révén ilyen 40-45 fős a legközvetlenebb családi környezetem. Minden évben tartom a búcsú ünnepét. A görögkatolikus templom ünnepe az az Isten szülő elszenderülése ünnepe augusztus 15-ére, és nálam mindig 30 és 40 fő közötti vendégsereg a gyerekek, az ország minden részén laknak már a testvéreimnek a gyerekei, és jönnek haza, mert Imi bátyja búcsút tart.
Nagyon szépen köszönöm, mert azt hiszem egész nap beszélgethetnénk. Idő is van rá, csak hát gyönyörű az időnk, még máshová is megyek. Akkor a jó Isten éltesse sokáig, és mellette pedig köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Én köszönöm, megtiszteltetés, mert szívesen beszélek azokról a dolgokról, amiket egyrészt szeretném, ha visszajönnének, másrészt pedig hát boldoggá teszik, meg gazdaggá tette az embernek az életét, mindaz a sok rétű dolog, amit csináltam eddig. Köszönöm szépen én az érdeklődést.
Juhász Imre, nyugdíjas, homrogdi polgármestert hallották. Folytatásban a Cserehát északi részére vitt az utunk.
Bacsó Imre vagyok, 1950. szeptember 1-én születtem, tőzsgyökeres krasznokvajdai.
Ki sem ment a faluból?
Ki sem mentem a faluból.
Te tanulni el kellett menni?
Tanulni, igen. Sárospatakon végeztem a gimnáziumot, és hazajöttem a falumba vissza. Itt helyezhettem el a szövetkezetnél. Magas beosztásban is voltam. Végül még rám maradt a szövetkezetnek a végelszámolása, mert igazgató is lettem a szövetkezetnél.
Hát nem volt azért az olyan könnyű időszak, vagy könnyű időszak volt, amikor ugye a szövetkezetek még virultak, de itt a föld az nem olyan túl jó minőségű. Vagy az?
Nagyon kötött talaj rendelkezik a hétközség, mert annak idején minden faluban volt egy-egy szövetkezet, majd 1970-ben egyesült a hétközség Krasznokvajda vezetésével, Bástya szövetkezet néven futott. Mondanom sem kell, hogy az emberek, a föld, az ugyanazok maradtak mindig, de az elnökök meg állandóan váltogatták egymást. Folyamatosan csak veszteséggel küzdöttünk, majd egyszer jött egy vezetői garnitúra, Nagy László nyugodjon személyével, az rendbe tette a szövetkezetet, és olyan eredményeket produkáltunk, hogy megyei termésbe, kukoricába például megyei átlagot is megdöntöttük, nem sokkal maradtunk el az országos átlagtól sem. Nagyon jó éveket zártunk, csak hát közben bejött neki a haláleset, majd elindultak a szövetkezeteknek a szétverése, és hát utóvégre nekem maradta. Igen, megválasztották igazgatósági elnöknek, és én nekem volt ez a tisztem, hogy végelszámolással megszüntessem a szövetkezetet. Nagyon jó menő szövetkezetünk volt.
Mi volt az oka? A szakértelem, vagy a földnek a felturbózása, a trágyázástól kezdve, mert az csak állattartással ment, műtrágyázással, vagy pedig hát az, hogy egy kicsikét azért csapadékosabb, mint a környék, ez a völgy, és akkor nem szárad ki soha, mint a Hortobágy, vagy mondjuk a Szeged környéki puszták.
Igen, mert a szövetkezetünk 1960-ban alakult. Tehát, ahogy említettem, hogy minden faluba volt egy-egy, sőt, még Szásza községben volt olyan év, hogy három hangya szövetkezet is működött, de az paraszt emberek maguk közül választották ki azt a szemét, akibe bíztak, hogy ő tudja vinni. És volt nekünk egy Csehovics János bácsi nevezető emberkénk, aki volt 10 évig ennek a kis krasznokvajdai szövetkezetnek. Mondanom sem kell, hogy a hétközségben a legjobban működő szövetkezet volt a krasznokvajdai. És 70-ben, hogy alakult, akkor már egy új garnitúrát hoztak ide. Tehát, ahogy említettem már, hogy az emberek, a dolgozó emberek, a TS-tagok ugyanazok maradtak, a föld az ugyanaz maradt itt, csak itt a vezetési stílussal volt gond. Vezetési stílussal.
Hát igen, ugye nem mindegy, hogy mit termelnek, nem mindegy, hogy hogy adják el, milyen módon, hova szállítanak, és persze, akkor bizonyos mértékig a politika is közre játszott, hogy mit támogatnak, vagy kevésbé támogatják. És akkor, hogyha valaki meg tudta szerezni a támogatást, akkor biztosan, hogy jó átlagokat tudott hozni, hiszen tudtak rá, úgymond terhelni a földre olyanokat is, amit egyébként nem lehetne. Tehát nem az egyéni gazdák, azok kevesebbet tudtak már akkor termelni, gondolom, itt maradt, vagy nem maradt senki?
Hát egyéni gazda már nem volt. Aha. Tehát mindenki magának rendezkedett be, voltak állatok, 4-5 számos állattal rendelkeztek, azok között van volt ízóbika, tejet adó tehén, kis növendékek. Itt, amikor a reggeli hajtást követően egy nagy tábla egy 200 hektáros területen elhelyezkedett, az az 5-700 darabos tehén állomány. Nagyon csodálatos volt, amikor azok ottan legeltek. Mi kiszesek is jól jártunk, mert minden éven május 1-e előtt elmentünk, kitakarítottuk a legelőket, és akkor minket meg a szövetkezet elvitt ide-oda kocsival, és akkor mi is így jól jártunk. Hogy a földünk olyan kötött talaj, tehát agyagos 7,2 aranykoronás az átlag föld minősége, nagyon rossz, viszont nagyon jól tudja tartani a nedvességet. Nagyon jól tudja. Annak idején még ez a terület cukorrépával is foglalkozott. Tehát nagyon jó időjárás volt, és annak köszönhető, hogy sokáig tudja tartani a kötött talaj a vizet, így a cukorrépa nagyon jól meg tudott hízni. Mindenki szerencsre hordtuk a cukorrépát, és mindenki kapott cukrot, melaszt, reszeléket, mindent, úgyhogy hogy nagyon jó volt. És ez volt a baj, hogy ahogy időközben változott az éghajlat is, ezek a növényfajták elvesztek innen a területünkből. Közel vagyunk a alacsony Tátra vonulat, innen húzódik a szlovák oldalon, és már bejön hamar a éghajlat ide, a hegyi éghajlat. Később tavaszodik, még május vége felé is ezen a domboldalon hó van. Tehát a napsugár,
hát az északi részén.
Igen, a napsugár nem tudja felolvasztani, úgyhogy itten még a gyerekek nyugodtan szánkóztak olyan jó időbe is. És ehhez kellett az, hogy utóbb végre kaptunk egy olyan elnököt, aki hozott egy vezetői garnitúrát magával, akik télenkor szakemberek voltak. A paraszt házaktól, az emberektől kiszállítottuk a trágyát, felhalmozott trágyák voltak. Mindenki kapott egy hamster szalmát egy szóró trágyáért. Úgyhogy jól járt a szövetkezet is, jól járt a parasztember is, és ki lett takarítva az udvarból a trágya, és ennek köszönhető, hogy évről évre olyan magas hozamokat hoztunk, tehát nekünk arra is kellett figyelni, hogy rövid tenyészidejű növényeket kell vetnünk, mert annak be kell érni. Úgyhogy hogy így jól jártunk ezzel a vezérkarral, csak hát sajnos jött egy sajnálatos baleset, meghalt a szövetkezet elnöke, más elnök volt, azok már nem úgy viselkedtek, nem
tehát
úgy
azok már zsebre dolgoztak inkább, hát, akkor valószínű, akkor azt a szakértelmet, amit a parasztság hozott, illetve hát azok, akik már tanultak is, azt nem kamatoztatták. Azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen virágzó időszak volt, és akkor jött a rombolás, amikor a téjeszeket megszüntették. Igaz, hogy abban is van valami, hogy ha más tulajdonán dolgozik a téjesz, az egy kicsit igazságtalan, de az is, hogy a jól működőt szétverni, az megint hasonló, nem szabad lett volna, hanem aki akar, maradjon benne, tartsa ott a földjét, aki nem akar, az pedig próbálkozzon. No, de hát most miből élnek már, hogyha TS elment, akkor gazdálkodók maradtak, de hát nem biztos, hogy mindenki ért hozzá.
Sajnos ennek a változásnak azóta következménye, még annak idején a szövetkezet biztosította a hétközségnek a megélhetést, az embereknek a munkalehetőséget, azt követően viszont már nem. Tehát jött egy törvény, hogy a szövetkezeteket vagyonnevesíteni kell, a földeket vissza kell osztani az embereknek.
Kárkopási jegyen keresztül akkor.
Igen. Hát nagyon kevesen voltak, akik kérték az önálló ingatlanoknak a kimérését, akkor még ingyen is kimérték, de hát nem tudtak vele úgy gazdálkodni, hogy azzal fent tudják magukat tartani a családot. Annak előtte nagyon sokan elköltöztek, elvándoroltak a városokba, az iparba dolgozni, és nem jöttek vissza. A fiatalok, főleg a fiatalok, akik nem értettek a mezőgazdasághoz, úgyhogy most itt jóformán mezőgazdasági tevékenység úgymond nincs is. Vannak vállalkozók, akik más ünnen járnak ide, bérbe veszik a földeket, és azok művelik, de nem itt csapódik le annak a nyeresége, tehát nem a hétközségbe. Itt már az önkormányzatok alkalmaznak pár embert ilyen közhasznú munkásként. Volt egy zsidó cég, aki megvásárolta még a megmaradt üzletrészt, gyümölcsösöket, és akkor azok próbáltak itten termelni, de hát sajnos ez már most odáig jutott, hogy már vagy a negyedik tulajdonosa van annak a gyümölcsösnek, amit tulajdonképpen a szövetkezet ültetett, de ültetett sokat a régi zsidó cég is.
Eddig a gazdálkodásról beszéltünk, de hát Attila atya azért ajánlotta önt, mert azért kicsit tud segíteni abban, hogy az itteni egyházi élet megmaradjon olyan szinten, ahogy megmaradhat, hiszen azért fogynak, egyre kevesebb a fiatal, egyre több az idős ember, és hát meg azért nem csak egy vallás van itt, hát vagyis hát katolikus, de római katolikus és görög katolikus is van, és tulajdonképpen megoszlik ez a pár száz ember, akik itt laknak. Hányan járnak egyébként a misékre?
Hát olyan 10 és 20 lélekszám, ami még a régiekből megmaradt. Hát sajnos fiatalok egyre kevesebben jönnek. Az idősek meg már, akik meghaltak, azok nem tudnak jönni, akik meg úgy megöregedtek, hogy lerobbantak, nem tudnak úgy feljönni a misére.
Még régebben, felmenni ott a kis domboskára.
Igen, még régebben én is körbe, reggel indultam, csináltam egy körutat, felvettem az időseket a kocsimba, és úgy vittem fel őket, úgy is hoztam vissza haza. De hát sajnos az idő múlásával egyre kevesebben lettünk. Próbálgatjuk itt a fiatalokat, még az itt lévőket rávenni, hogy jöjjenek már el, mert hát a hit elvesztése az nagyon sok kárt tud okozni az embereknél, ahogy a rendszerváltás követően is bejött, hogy olyan változás történt az emberek között, hogy képes lettek volna egyik a másikat egy kanál vízbe is megfojtani, de hogy ez miért alakulhatott így, hát nem tudom, mert olyan segítőkész közösség volt itt, hogy mindenki segített a másikon.
Ugye bejött a nyugati típusú demokrácia, amiben ez a fajta egymás ellen uszítás, ez sikk. Le kell taposni a másikat, nem pedig felemelni. Azért, hogyha valaki a templomba megy, nem azért megy, hogy pletyózzon ott, hanem a Jóistenhez közelebb kerüljön, és hát meg egymáshoz is. Akkor a közösségek, a régi közösségek már eltűntek teljesen, vagy még azért önök megtartják azért?
Még mi vagyunk az, akik így összetartjuk ezt a kis közösséget, de ahogy mondtam is, hogy egyre szűkül, tehát fogyunk. Nem tudom, hogy hogyan lehetne még azt a cigánságot is rávenni arra, hogy jöjjenek el, mert nekik szükség van a kereszteléshez, a papocskának szükség van az esküvőhöz, szükség van a temetéshez, csak azt nem tudják felfogni, hogy jó lenne, hogy a papocskának is szükség lenne rájuk, hogy eljönnének ők is azon a vasárnapi 1 órán, 3/4 órán a misére, és többen lennénk. Lehet, hogy az emberek közötti nézeteltérések így csitulnának, és valami történne ebbe a kis faluba is.
Hát úgy tűnik kívülről, hogy jó, és illetve hát ugye megváltozik tehát a lakosságnak az összetétele olyan szintre, hogy egyre több az, aki támogatandó, hiszen nem dolgozik, nem is akar dolgozni. Közmunkát mindenki nem kaphat, tehát 40-50 főnél többet nem nagyon tudnak egy-egy ilyen település megszerezni közmunkást, akkor támogatni szociális segély, stb. Főképp a cigányságról van szó, de nem minden esetben. Vannak olyanok, akik úgy élnek, hogy igen, másért csingóznak.
Hát igen, tehát ezt a szociális hálót lehetne valahogy másképpen alkalmazni, mert bizonyos feltételekhez kellene kötni. Annak idején a családi pótlékot csak úgy kapta meg, hogy 18 napot be kellett dolgozni, mert máskülönben elesett a családi pótléktól. Most alanyi jogon jár minden. Tehát mindenre ráfogják, hogy alanyi jogon jár, és ez azt jelenti, hogy ő alanyi jogon nem akar dolgozni. És azt a pénzt, amit ők megkapnak, úgy, amiért nem is dolgoznak meg, azt másoknak kell előteremteni.
De nem is becsülik meg, mert ingyen kapták. Legtöbb esetben megy az alkoholra, meg hogyha éppen nyitva van a bolt, azon a napon, mikor megkapták, mindent megvásárolnak, még azt is, amire nincs is szükség, luxus dolgokat is. De jó, ez egy fajta életmód. lépjünk egyet a templomhoz. Igaz, hogy nem tudunk felmenni most, mert hát én nekem is a lábammal is van gond, meg Attila atya még nem érkezett meg. Milyen templomuk van?
Nagyon szép belső festék, tehát falfestékkel, rendesen szépen nagy, hatalmas képek. Annak idején ez a templom, ez református templomnak indult. A lélekszám akkor úgy volt, hogy több volt a faluba a református lélek, és református templomot építettek. Majd, amikor bővült a, növekedett a falu létszáma, úgy erősödött a katolikus híveknek is a létszáma, és akkor azt mondták, hogy hát ha már ők vannak többen, akkor legyen ez katolikus templom, és bele is mentek a másik vallás, és a rómaiak építettek nekik egy kis templomot. És ők abba tartották mindig az istentiszteletet, nekünk meg bővíteni kellett ezt a templomkát, és akkor ez meg is történt, mert régebben itt élt egy Szent Imrei család. És őket kérték fel mecénásnak, hogy gondozzák, viseljék gondját a templomnak, a közösségnek, és az ők ideje alatt szépült meg, újult meg. Azt hiszem 2015-ben tartottuk a 250 éves évfordulónkat. Nagyon sokan eljöttek, elszármazottak, vendégek, úgyhogy gyönyörű mise volt, megvendégelés. Hát így alakult nekünk ez a templom, hogy most per pillanat is gyönyörűen mutat, csak hát az, hogy kevés a lélekszám benne.
A templomon kívül másik érdekesség lehet ugye a kastély, akkor mellette pedig, hogy itt van, ugye mondta, az alacsony Tátrát lehet látni, szomszédban pedig hát magyarok laknak zömében. Kapcsolatot tartják azért?
Igen, tartjuk a kapcsolatot. Mi például minden hónap 13-án Bodolóba járunk, ott van egy Szűz Mária kegyszobor, és misére oda megyünk, azt közvetíti folyamatosan a rádió is.
Melyik rádió?
Hát a Mária rádió.
Tehát akkor jól megvannak azért, egészség az. Ugye lassan-lassan lehetne jobb is mindenkinek már, igen, korral is jár. Kívánom azt, hogy azért még sokáig hallgassa a mi rádiónkat is, és jó egészséget.
Köszönöm szépen, és maguknak is hasonló jókat kívánok.
Bacsó Imrét, a Krasznokvajdai Egyháztanács elnökét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus, Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid